Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangélium öröme ebben áll. Isten gyengétséggel és irgalommal szeret minket. Arra vagyunk hivatottak, hogy ezt az örömteli üzenetet az egész világon hangoztassuk, és életünkkel tanúságot tegyünk róla. Bárcsak mindenki felfedezné Isten Jézusban megnyilvánuló szeretetének szépségét, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A teremtés védelemről együtt kell gondolkodni, hiszen a teremtéshez hasonlóan ez sem ismer határokat, mondta Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, európai parlamenti képviselő, a Komlóhoz tartozó Mecsek Jánosiban. A politikus a párt Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos faültetési programjának utolsó állomásán hangsúlyozta. Az egyház társadalmi tanításában teremtésvédelemről és nem egyszerűen környezetvédelemről beszél. Egészen más a felelősségünk akkor, amikor a teremtés védelméért akarunk tenni, mint amikor általában védjük a környezetet, fogalmazott Hölvényi György. Magyarország békéjét és biztonságát kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP tudja megvédeni, megőrizni, jelentette ki a pártszövetség kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás azt kérte, június 9-én az európai parlamenti választáson küldjünk olyanokat Brüsszelbe, akik valóban Magyarországért, Magyarország békéjéért és biztonságáért dolgoznak. Hangsúlyozta, most kell nagyon figyelni, mert nagy a baj, nagy a veszély. A háborúpártiak napról napra közelebb nyomnak, préselnek bennünket a harmadik világháborúhoz. A kommunikációs igazgató feltette a kérdést, mikor ér véget a háború Ukrajnában, majd leszögezte. A mi válaszunk, hogy azonnal be kell fejezni, tűzszünetre és tárgyalásokra van szükség. Az Európai Uniós csatlakozásra törekvő nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz az ukrajnai háború, hiszen elvonja az uniós erőforrásokat a bővítéstől, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a boszniai Bánya Lukában Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Hangoztatta, közös az érdek, hogy mielőbb lezárják a háborút és befejezzék az elkezdett integrációs munkát. Az EU nemrég döntött arról, hogy újabb 50 milliárd eurót fordít Ukrajna támogatására. De mennyivel előrébb juthatna például Bosznia-Hercegovina, ha ennek a hatalmas összegnek egy része a Nyugat-Balkánra jutna, hangsúlyozta. Milorad Dodik egyetértését fejezte ki Orbán Viktorral és kijelentette, a hosszú távú érdekeket kell szem előtt tartani. Egyetértett azzal, hogy a Balkán gyorsabban fejlődhetne, ha a háború nem vinni el a pénzt. Új otthonfelújítási programot indít a kormány 108 milliárd forint keretösszeggel az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére. 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forintos támogatás vehető igénybe, amelynek fele kamatmentes hitel, másik fele vissza nem térítendő támogatás. Jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón. Steiner Attila elmondta, olyan ingatlanokra vehető igénybe a támogatás, amelyek rendelkeznek vezetékes gázzal, továbbá feltétel az épület életvitelszerű használata. Az állami program nyilászárók cseréjére, a melegvizes rendszer korszerűsítésére, épületek hőszigetelésére és kazáncserére vehető igénybe. Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára elmondta, várhatóan 20 ezer családi ház energetikai korszerűsítése valósul meg a programban. A gépjármű adót április 15-én éjfélig lehet befizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést, fűzte hozzá a hivatal. Végül az időjárásról. Északnyugat felől legkésőbb a délkeleti tájakon megnövekszik a felhőzet, de a délnyugati ország részben inkább csak fátyol felhők lesznek felettünk. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Minden pap törekedjen arra, hogy Krisztus valódi képmása legyen. Ferenc pápa beszéde a latin-amerikai Pius és a brazil Pius, valamint a mexikói pápai kollégiumok közösségéhez. Ferenc pápa üzenete. 420 éve érkezett El Salvadorba a názáreti Jézus szobra, tekintsünk rá! Növekszik a katolikusok száma a világon. 1 milliárd 390 millióan vannak.
Minden pap törekedjen arra, hogy Krisztus valódi képmása legyen. Ferenc pápa, latin-amerikai Pius és brazil Pius, valamint a mexikói pápai kollégiumok közösségét fogadta csütörtökön a Vatikánban. Beszédét, amelyet átadott nekik, a papi élet középpontját jelentő témának szentelte, a szeretetnek. A hívek szolgálata, az önzetlenség és az imádság adja ennek a hivatásnak a gerincét. A szeretet, az első szeretet gyűjtött most itt össze mindannyiunkat, ennek a szeretetnek az életben tartása pedig elsődleges kötelességünk. Minden hivatás egy elfogult szeretetből születik. Mint minden embert, Isten meghívott, hogy gyermekei legyünk, és közöttük ránk bízott egy különleges feladatot, ami még jobban közel visz bennünket hozzá, hogy másoknak ajándékozzuk magunkat. Ők adják a mi létezésünk okát, szeretetünk célját, mert bennük valósítjuk meg ezt a szolgálatot, amelyet az Úr kér tőlünk. Minden férfi, minden nő, minden gyermek a szememben úgy jelenik meg, mint annak a misztikus testnek a tagja, amelynek feje Krisztus. Krisztus személyében cselekedni azt jelenti, hogy Jézus valódi képmása vagyok. Minden arcban, könycsebben Veronika leszek. Hogyan? Úgy, hogy papi öltözékemmel törlöm le a könnyeket. Először is az imádsággal, minden konkrét helyzetet Isten színe elé tárva. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Másodszor az önzetlen eukarisztikus felajánlással, egész létezésünk felajánlásával. Amikor Jézus azt mondja nekünk, ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Nem pusztán egy elméleti készséget keres a vértanúságra, hanem radikális elfogadását annak a ténynek, hogy azért vagyunk itt, hogy az ő akaratát teljesítsük, és lemondjunk a saját akaratunkról. Tanulmányaink, munkánk és pihenésünk, minden egyes döntésünk, legyen az egy életre szóló vagy hétköznapi választás, minden ennek a szolgálatnak van alárendelve. Harmadsorban pedig az alázattal valósítjuk meg papi szolgálatunkat, tudva, hogy zarándokolunk, rászorulunk az imára, még azoknál is jobban, akiket szolgálni vagyunk hivatottak. Magának az Úrnak kínszenvedésekor megjelent egy angyal, hogy megerősítse őt. Ne becsüljétek alá a közben járók imáinak erejét, akiket Isten helyez az utunkba, akik képeznek benneteket, paptársaitok legszorosabb környezetetekben. Röviden, bízzatok az imában, amelyet Isten hűséges népének valamennyi tagja intéz az Úrhoz, és ne feledjetek el imádkozni pásztoraikért, és értem, a pápáért. Jézus áldjon benneteket, és a Guadalupe-i Szűz Mária, Amerika patrónája őrizzen meg titeket. Búcsúzott Ferenc pápa, a latin-amerikai Pius és Brazil Pius, valamint a mexikói pápai kollégiumok közösségétől. A latin-amerikai Pius pápai kollégiumot a névadó 9. Pius pápa alapította 1858. november 21-én a Dél- és Közép-Amerikából érkező szeminaristák részére. A latin-amerikai jezsuiták vezetése alatt álló immár 165 éves kollégiumban lakó diákok döntő mértékben a Pápai Gergely Egyetemen folytatják teológiai tanulmányaikat.
Ferenc pápa üzenete. 420 éve érkezett El Salvadorba a názareti Jézus szobra. Tekintsünk rá! 420 évvel ezelőtt érkezett az üdvözítő El Salvador nevét viselő közép-amerikai földre a názareti Jézus szobra, amely az egész ország számára a hívő katolikus vallásosság jelképe. A jubileum alkalmából Ferenc pápa üzenetet küldött a Cincinnati egyházmegye püspökének és híveinek, hogy megerősítse őket az evangélium hitében és örömében. A Szentatya üzenetében megköszöni, hogy részt vehet a megemlékezésen, amely a názareti Jézus szobrának El Salvadorba érkezését ünnepli, amely 1604-ben történt, és most csatlakozik az ünnepi eseményekhez, amelyet a virágvasárnap előtti pénteki napon, a szenvedés péntekén tartottak meg. A pápa üzenete jelentős dolognak tartja, hogy az Úr felhasználja a mi szegényes emberi nyelvezetünket, hogy azon keresztül közvetítse felénk az ő isteni üzenetét. Még ma is épp úgy várjuk, mint ahogy őseink tették több mint 400 évvel ezelőtt, hogy megjelenjen köztünk a názareti Jézus képmása. De mit is akarnak látni valójában? Kérdezi a Szent Atya. Egy gyönyörű szobrot? Egy értékes műalkotást? Emberek nyüzsgését? Mindebből semmit sem, mert a kinézünk otthonaink ajtaján valamiképpen Izrael népének egykori magatartására emlékezünk, amikor mindenki a sátra bejáratából követte tekintetével Mózest, aki Isten dicsősége felé haladt, ahogy azt a kivonulás könyvében olvassuk. Mózeshez hasonlóan mi is felmehetünk az Úr színe elé, hogy beszélgessünk vele, szemtől szembe, ahogyan az ember a barátjával beszél. Megtehetjük ezt imádságban is, ha követjük az ő hitét. Abban az imádságban Mózes valami olyasmit kért az Úrtól, amit mi is keresünk, hogy mutassa meg nekünk az utat. Isten megígérte neki, veled járok majd, és nyugalmat adok neked. És így a próféta ezzel a bizalommal haladt át a pusztaságon. Mindazonáltal, mint hogy Isten olyan nagy volt, Mózes nem láthatta meg az Úr arcát, és az élet megpróbáltatásai során bizodalma gyakran meggyengült. Mi azonban megszemlélhetjük az isteni arcot, szól a pápa üzenete, és érezhetjük, hogy ő mellettünk lépdel. Ez az az ígéret, amelyet Isten nekünk tesz, amikor a názareti Jézus letér az ő útjáról, hogy belépjen lakónegyedeinkbe, a mi utcáinkon keresztül, hogy aztán megálljon házaink előtt. Szeretettel ránk tekint, és kérdőre von bennünket, akárcsak egykor Szent Pétertől kérdezte, szeretsz-e engem? Méltatlanságunk és maradandó hálaadásunk ellenére mégis mindig nagylelkűen válaszoljuk neki, Uram, te tudod, hogy szeretlek. mert ha így válaszolunk, megismételjük életünkben az izraelita hívák magatartását, akik leborultak kiki saját sátra bejáratánál, amikor Isten dicsősége leszállt rájuk. Az imádásnak e magatartásával engedelmeskedjünk lelke ösztönzéseinek, aki, mint a tűzfelhő, vezeti lépteinket a pusztaságon át. Milyen szomorú is lenne, szól a pápa üzenete, ha szívünk nagy péntekenként egyszerűen csak egy erkélyül tekintene egy különös jelenetre, anélkül, hogy leborulna, amikor Jézus elhalad mellette, és így nem hallaná meg a meghívást, hogy Péterhez hasonlóan kövessük őt. Milyen kár lenne, ha nem értenénk meg, hogy keresztjébe kapaszkodva tudunk vele együtt járni, még ha nem is vennénk észre, hogy ő maga hordoz azt a zigát, hogy mi aztán megpihenhessünk. Testvéreim, szól a pápa üzenete. Az Úr ma is, mint minden évben, minden pillanatban eljön hozzánk. Kövessük hát őt, válunkon hordozva őt, vigasztaljuk meg őt szenvedő testvéreink nyitott sebeiben. Kérjük, mutassa meg nekünk, hogyan kell majd megdicsőítenünk Istent az életünkkel, dicséretté téve szolgálatunkat mindennapi munkákban, családunkban, egy testvérib társadalom megteremtése iránti elkötelezettségünkben, tanúságot téve a jóról, amit mindannyian megtehetünk, függetlenül attól, hogy milyen meghívást is kaptunk. Áldjon meg benneteket a názareti Jézus a kálváriáról, fájdalmas édesanyja pedig tartson meg benneteket. Végül szokásához híven az imádságukat kérte. Zárul Ferenc pápa üzenete abból az alkalomból, hogy 420 éve érkezett El Salvadorba a názareti Jézus szobra. A Sonsonate egyházmegyét, ahol a názareti Jézus híres szobrát őrzik, 1986. május 31-én állította fel Szent II. János Pál pápa.
Növekszik a katolikusok száma a világon. 1.390.000.000 vannak. Növekszik a megkeresztelt katolikusok száma globális szinten, valamint a püspökök száma az ázsiai és az afrikai kontinensen, illetve az állandó diakonusok száma Afrikában, Ázsiában és Óceániában. Ugyanakkor csökken a papi hivatások, a papok, a nem pappá szentelt szerzetesek és a szerzetes nők száma. Ezek azok a statisztikai adatok, amelyek a 2022-es egyházi statisztikai évkönyvből és a napokban a könyvesboltokba került 2024-es pápai évkönyvből származnak, amelyeket a vatikáni nyomda adott ki, és amelyeket a Központi Egyház Statisztikai Hivatal szerkesztett. A pápai évkönyvben közölt adatokból nyerhetünk információkat az egyetemes egyház életével kapcsolatban a 2022. december 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakból. A vizsgált évben 9 új püspökség és egy apostoli adminisztráció jött létre. 2 püspöki széket emeltek metropolita rangra, és 1 apostoli vikariátust emeltek püspöki rangra. Az egyházi statisztikai évkönyv statisztikai adatai lehetővé teszik, hogy összefoglaló képet alkossunk a világ katolikus egyházának fejlődését befolyásoló főbb trendekről. Ezek alapján a katolikus egyház 2021 és 2022 közötti alapvető jellemzői a következők. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte nőtt. A 2021-es 1376 millióról 2022-re 1390 millióra emelkedett. A szórás mértéke kontinensenként eltérő. Míg valójában Afrikában 3%-os emelkedés tapasztalható a katolikusok számának növekedésében 265-ről 273 millióra, addig ugyanebben az időszakban Európában a helyzet változatlannak tűnik. 2021-ben és 2022-ben a katolikusok száma 286 millió volt. Amerikában és Ázsiában a katolikusok számának növekedése jelentős, 0,9%, illetve 0,6%, ami teljes összhangban van e két kontinens demográfiai fejlődésével. Változatlan a helyzet Óceánia esetében is. A püspökök száma a 2021 és 2022 közötti két éves időszakban 0,25%-kal nőtt. 5340-ről 5353-ra. Ez a növekedés Afrikában és Ázsiában tapasztalható, 2,1 illetve 1,4%. Amerikában és Óceániában stabil a helyzet, míg Európában enyhe visszaesés látható, 1676-ról 1666-ra. A 2022-es év a papok számának további csökkenését jelzi az előző évhez képest, így folytatódik a 2012-től elindult csökkenő tendencia. A világ katolikus papjainak száma 2022-ben 2021-hez képest 142-vel csökkent. 407.872-ről 407.730-ra. Afrikában és Ázsiában tartós növekedés tapasztalható 3,2 illetve 1,6%-kal. Amerikában szinte változatlan a helyzet, míg Európa, amely a legnagyobb súlyt képviseli az összesítésben, és Óceánia ezzel szemben negatív arányú változást mutat, 1,7 és 1,5%-kal csökkent a papok száma e két kontinensen. Az állandó diakónusok száma továbbra is jelentős növekedést mutat. A diakónusok száma 2022-ben 2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 49.176-ról 50.150-re. A szám minden kontinensen jelentős ütemben emelkedik. Afrikában, Ázsiában és Óceániában, ahol még a diakónusok nem érik el az összmennyiség 3%-át, 1,1%-kal nőtt a számuk. 2022-ben elérték az 1380-at. Azokon a területeken is javul a szám, ahol mennyiségileg jelentős a jelenlétük. Amerikában és Európában, ahol az összlakosság 97,3%-a él, a diakonusok száma a figyelembe vett két éves időszakban 2,1 illetve 1,7%-kal nőtt. A nem papszerzetesek globális szinten csökkenő csoportot alkotnak. 2021-ben 49.774, 2022-ben már csak 49.414 volt a számuk. A csökkenés fontossági sorrendben a legnagyobb az európai, az afrikai és az óceániai kontinensen, míg Ázsiában és Amerikában kisebb mértékben, de növekedett a számuk. A szerzetes nők jelentős arányt képviselnek. 2022-ben számuk csaknem 47%-kal haladta meg a papok számát a világon, de erősen hanyatlik a számuk. Globálisan a 2021-es 608.958-ról 2022-re 599.228-ra változott, ami 1,6%-os csökkenést jelent. Különbségeket tapasztalhatunk az egyes területek tendenciái terén. Afrika az a kontinens, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a szerzetes nők száma, a 2021-es 81.832-ről 2022-re 83.190-re emelkedett, ami 1,7%-os növekedést jelent. Ezt követi a dél-kelet-ázsiai térség, ahol a szerzetes nők száma a 2021-es 171.756-ról 2022-re 171.930-ra nőtt, ami mindössze 0,1%-os növekedést mutat. Amerika déli és középső területe csökkenést mutat. A 2021-es 98.061-ről 2022-ben 95.590-re esett vissza a szerzetes nők száma, ami 2,5%-os globális csökkenést jelent. Végül három kontinensen tapasztalható jelentős zsugorodás a számukban. Óceániában, Európában és Észak-Amerikában. Folytatódik a papi hivatások 2012 óta jellemző csökkenése. 2022-ben a nagy szeminaristák száma 108.481 volt, az egy évvel korábbihoz képest 1,3%-os csökkenéssel. A kontinensek szintjén végzett összefoglaló elemzés rávilágít arra, hogy a helyi tendenciák különböznek egymástól. Afrikában például 2,1%-kal nőtt a nagy szeminaristák száma a vizsgált két éves időszakban. Amerika minden részén csökkent a hivatások száma, ami 3,2%-os arányban csökkent. Ázsiában is csökkenés tapasztalható, 2022-ben 1,2%-kal volt alacsonyabb a nagy szeminaristák száma, mint 2021-ben. Úgy tűnik, hogy az Európát 2008 óta sújtó hivatásválság nem állt meg. A 2021-22 közötti két éves időszakban a szeminaristák száma 6%-kal csökkent. Ugyanakkor Óceániában 2022-ben a papi hivatások 1,3%-kal haladják meg a 2021-es arányt. A szeminaristák száma a világon 108.481. 2022-ben a legtöbb szeminaristával rendelkező kontinens Afrika volt, ahol számuk 34.541. Ezt követi Ázsia 31.767, Amerika 27.738, Európa 14.461, végül Óceánia 974 nagy szeminaristával.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, húsvét titkáról, a feltámadásról beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és külön szeretettel mai beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, akivel ma is, és majd a következő adásban is a kimeríthetetlen húsvéti titkokról fogunk beszélni. Bár nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a karácsony fénye, minthogyha nagyobb erővel lobogna az emberek előtt, és hogy a karácsonyt tartanánk a legnagyobb keresztény ünnepnek, de mi gyakorló keresztények, ha használjuk ezt a szó összetételt, tudjuk, hogy a húsvét a mi legnagyobb ünnepünk. Már csak azért is, mert Pál apostol gondolatával érdemes kezdeni a húsvétról való beszélgetést, hogy Ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor semmit nem ér a ti hitetek. Valószínűleg már a kezdet kezdetén voltak olyanok, akár az egyház közösségében is, akik úgy kételkedtek, vagy nem fogadták el, vagy nem teljes mértékben hitték el Krisztusnak a feltámadását. Na de hát az egész keresztény hitünk, a Krisztus követésünk arra épül, hogy mi nem egy tanítót, nem egy mestert, nem egy evilági embert, aki született és aztán egyszer meghalt követünk, természetesen az ő földi életének tanítását és minden egyebet figyelembe véve, őt úgy követjük, mint aki egyfajta dimenzióváltáson ment keresztül, használjuk ezt a modernebb kifejezést, vagyis aki megmutatta nekünk Isten országát, és a feltámadás által pedig gyakorlatilag adott nekünk egy olyan lehetőséget, hogy mi is részesei vagyunk ennek. És még egy gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy ugyanakkor nagyon megdöbbentő, amikor azt tapasztalom bármilyen keresztény csoportban, hogy amikor arról kezdünk el beszélgetni, hogy Krisztus feltámadt, és mi is fel fogunk támadni, akkor azért úgy vannak kérdések, vannak, akik úgy szemérmesen hallgatnak erről a témáról, de bizony manapság már több olyan temetést is végeztem, ahol akár csak fejrázással, akár pedig egy-egy beszólással a jelenlévő kifejezték, hogy már pedig az nem fog megtörténni. Mit tudunk ma mondani a 21. századi embernek, aki oly sok mindent elhisz? Elhisz meséket, elhisz babonákat, kitalációkat, és azt az igazi történelmi eseményt, amely az egész kereszténységnek az alapját képezi, az pedig olykor bizonytalanul fogadja, egy-egy szeretének az elvesztésekor esetleg a hívő keresztény ember is nagyon sokszor nem tud belekapaszkodni a feltámadás tényébe, kérdésébe. Tehát így első körben arról szeretném, hogyha ti megosztanátok gondolataitokat, véleményeteket, hogy ti nektek mit jelent Krisztus feltámadása, és mit tudtok üzenni a mi hallgatóinknak, akik biztos, hogy azért hallgatják ezt a műsort, ezért hallgatják ezt a rádiót, mert szeretnének tanulni, és szeretnének megerősödni hitükben, és talán most a legfontosabb kérdésben kell megerősödni, hogy van örök élet és van feltámadás, amire Jézus mutatta meg számunkra a példát.
Ez szerintem egy az egybe az alap, tehát hogy enélkül igazából az egész többinek nincsen értelme. Tehát, hogy nem véletlenül, ahogyan elhangzott, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepe, hogy aki ezt valóban éli és hiszi, annak ezt nem kell magyarázni. És közben nem akarok igazságtalan lenni, tehát azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogyha kételyek vannak, akkor azok kimondásra kerüljenek, és nagyon fontos a válaszoknak a keresése, hiszen ezáltal tudunk fejlődni. És nekem is egyébként abszolút egy folyamat volt, tehát természetes, hogy gyerekként azért a karácsonyhoz képest a húsvétot, bár annak is nagyon sok örömteli aspektusa volt, de mondjuk maga az, hogy tényleg egy pasiót végig élni, és aztán a sírbatétel után ott lenni a Szent Sírnál, azért ez nem az, ami a legvonzóbb része ilyen értelemben gyerekfejjel, de nagyon nagyszerű oda megérkezni, tehát én ilyen értelemben csak bíztatni tudok bárkit, akinek ezzel kapcsolatban kételjei, kérdései vannak, egyrészt, hogy akár legyen ezért is hálás, hiszen biztos, hogy ez is lehet sugalmazás, és ez is viheti őt közelebb, főleg, ha őszinte tiszta szívvel, meg imádságban, meg akár papoknál, atyák vezetésén keresztül keresi a válaszokat, vagy akár a templomban ezeket a szertartásokat végigélve, és tényleg azt gondolom, hogy akár a különböző haláleseteknél, és főleg, hogyha közeli szerettünk elvesztéséről van szó, valóban akkor lehet átélni ezt a nagy reménységet. És nagyon fontos, hogy ha nem vagyunk mi közvetlenül érintettek, én legalábbis ezt éltem meg személy szerint, akkor támogatólag ott tudjunk lenni, és tudjuk ezt a fajta hitet átadni, ezt a fajta aspektust képviselni, hogy ha most annak a közvetlenül érintett személynek nagyon nehéz is, és a gyász az valóban egy folyamat, de hogy mi hisszük és tudjuk, hogy van tovább, és lesz tovább, és egyszer csak majd ezt ő is érzi, és látni fogja. Nekem ez a tapasztalatom.
Hit az azt jelenti, vagy legalábbis szerintem, hogy hát nem látok valamit, de tudom, hogy ott van, vagy pontosabban szeretném tudni, hogy ott van. Tehát abban a pillanatban az ember az nyilván, mondjuk, hogyha egy temetésről beszélünk, vagy szeretünk elvesztéséről, akkor nyilván erősítre van szüksége ahhoz, hogy ezt feldolgozza, és az a nehézség, hogy a világunkban mindenre magyarázatot keresünk, és ez nem feltétlenül jelent tudományos magyarázatot, ez lehet babona is, ez lehet egy félismeret is, ez lehet egy népszerű magyarázat, és hát a hit ilyen szempontból, talán csúnyán fogalmazva, nem olyan divatos, mivel nem egy könnyű utat kínál. Tehát a mi hitünk, a keresztény, a katolikus hitünk, az nem egy könnyített út. Az a szenvedéssel jár, és hittel jár, hittel abban, hogy majd egyszer megkapom a jutalmamat, az örök életet. De azért nézzük meg, nem tudok nem beszélni arról, hogy a világunk ma úgy működik, hogy azonnal a jutalmazást kérünk. De én is úgy örülök, mi szoktunk sokat feleségemmel, tehát úgy sportolunk, hogy most egyébként annyit hadd mondjak el, hogy az egyetemi kupában benne vagyunk, és nagyon sokat gyaloglunk, de nekünk segítenek az eszközeink, mert megdicsér az órám. Azt mondja, hogy mindent teljesítettél mára. És ez azonnal egy jutalmazás, sőt már van egy ilyen lehetőség, hogyha valaki a csoportunkból szintén teljesít valamit, akkor azonnal van egy betározott üzenet, és azt írja, hogy fantasztikusan teljesítettél. A világunk így működik, hogy azonnal kell, hogy jöjjön valami jutalom, azonnal kell, hogy jöjjön valami visszajelzés, és a hit viszont nem így működik. Tehát az örök életben bízunk, az örök életben hiszünk, és ezt így kell elfogadni. Nem fog azonnal egy visszajelzés, hát akkor könnyű lenne a történet, ugye?
Én most egy kicsit ellent mondanék Zoltánnak, mert bizonyos esetben az én hitemben gyakori volt az azonnali visszajelzés. Tehát például, amikor a nagymamámat eltemettük, akkor egy borús novemberi nap volt, és amint a ravatalozóból kísértük a sírhelyre, kisütött a nap, de így teljesen mondhatni, teljesen váratlanul, és annyira Isten élmény volt az ott akkor, tehát ahogy így tényleg így vonultunk, így a nap sütött és mutatta az utat, hogy én azt gondolom, hogy vannak visszajelzések egyébként, hogyha hirtelen visszajelzések is, hogyha figyelünk, vannak kicsi apró jelek, amiket kapunk, és akár ilyenkor is, igen, amikor elvesztünk valakit, akkor is, és én tényleg el sem tudom képzelni már, hogy milyen lehet úgy eltemetni valakit, hogy nem hiszünk abban, hogy van feltámadás, és van túlvilág. Szerintem az igazi vigaszt ez adja az embereknek. Egyrészt, a másik meg egy ilyen érdekes beszélgetés volt tegnap a kisfiunkkal. Valahogy szóba jött, és azt mondtam neki, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a természettudósok között többen nem hisznek, mint más emberek között, mert hogy ők úgy szeretik a tudománnyal, a tudomány terminológiájával megmagyarázni a dolgokat. És a kisfiam erre rácáfolt. Ő azt mondta, hogy szerinte meg épp ő azt tapasztalja, hogy a tanárai között is egyébként, ugye katolikus gimnáziumba jár, hogy több az igazán hívő a természettudósok között, vagy legalábbis ő úgy érzi, mert hogy az egész élet mindenestől annyira mérnöki pontossággal van megszerkesztve, megtervezve, hogy ez nem lehet, tehát hogy ez nem lehet ember kezétől elredezhethető. Úgyhogy nem teljesen ezekkel a szavakkal, de ő azt mondta, hogy egészen biztos, hogy aki természettudománnyal foglalkozik, annak sincsen magyarázata erre, csak is akkor, hogyha hívő.
Én még azt szeretném idehozni, hogy azt szokták mondani, hogy hit ajándék. Én egyébként ezt először egy nem hívő embertől hallottam, és nagyon megrendített, hogy én megajándékozott vagyok. És csak erre reagálva, amit mondtál, Rita, hogy milyen lehet úgy eltemetni egy szerettünket, tehát nekünk is a baráti körünkben van, akit úgy neveltek, hogy nincs meg sem a vallásosság, sem pedig a hit. És hogy mennyire más az ő szüleiért való aggódása, és hogy mennyire nagy nehézség lehet ez, hogy neki nincsenek meg ezek a kapaszkodói. És amikor mondjuk ő azt mondja nekem, hogy kérlek, hogy imádkozz az édesapámért, és látom azt a kétségbeesést, mert nekik az, hogy elveszíti a szerettét, az azt jelenti, hogy nincs tovább. És ezt el sem tudom képzelni egyébként, hogy ezt a fajta alternatívát hogyan lehet élni. És ha másért nem, ezért érdemes elindulni abba az irányba, hogy valahogy kidolgozni magának az emberből, és valóban ezeket a kapaszkodókat akár egy felnőtt hittan keretében, akár az egyház által kínált lehetőségekkel élni, és megpróbálni közeledni, és valahogy kapni ebből az ajándékból szerintem.
Behold and see. If there be any sorrow, like unto his
Nagyon érdekes, amikor húsvét vasárnap szent misét mutatunk be, hiszen mind a két szent misében, a délelőtti ünnepiben, illetve az estiben egy-egy evangéliumi részletet felolvasva tulajdonképpen a hit útját járhatja végig a templomba eljövő hívő, vagy éppen a kereső. Ugye délelőtt felolvassuk azt az evangéliumi történetet, ahol a hit úgy alakult ki, hogy Péter is, János is, a többi apostol is, vagyis azok a közvetlenül Jézushoz tartozó barátok, úgy szépen, lassan, nyugodtan a csüggedés, majd aztán a reménykedés állapotába kerülnek. De nekem a legtöbbet mindig az esti mise evangéliuma jelenti, hiszen ott az Emmauszi tanítványok történetét lehet felolvasni, és itt valóban egy útról van szó, elindulnak az Emmauszi tanítványok, végigjárják Jézussal az utat, és aztán, ahogyan a jól ismert Szara Bíboros könyvének is azt a címet adta, ami ennek a történetnek a végén elhangzik, maradj velünk, esteledik lemenőben a nap, hogy az ember a végére megérzi azt, hogy jó lenne, hogyha minden évben húsvétkor, de talán életünknek nehéz helyzeteiben végig tudnánk járni Jézussal azt az utat, amelynek a végén ki tudjuk mondani, hogy hát maradj velünk, mert ami számunkra most valami baj van, valami szomorúság van, vagy egyszerűen jól esik együtt lenni és megtapasztalni azt, hogy van örök élet és van feltámadás. Tudtok-e üzenni a kedves hallgatóknak, akik akár saját maguk kérdéseivel, saját maguk olykor kétségeivel, de főleg, amit nagyon sok családban tapasztalhatunk, hogy valaki eljön a templomba, imádkozik és hinni próbál, és közben leginkább a szeretteiért aggódik, akik viszont lehet, hogy régebben igen, de ma már nem járnak templomba, nem hisznek. Hogyan tudja egy mai ember a saját maga számára, és főleg azon szerettei számára, akiket szintén az örökké valóságban szeretne majd látni egykor, átadni azt, hogy a hitnek útján vagyunk, és hogyha hitetlenségben is vagyunk, még az utolsó percben is van lehetőségünk a feltámadt Krisztusba kapaszkodni.
Nagyon kapcsolódik ez a kérdés ugye az előzőhöz és magához, a hit kérdéséhez, de nekem veszőparipám ez a példának a mutatása is ilyen szempontból. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki aggódik a szeretteiért, akik nem hívők, félti őket, akkor nagy türelemmel, odaadással és nagy lelkűséggel fordulva feléjük, de mindig elmondva, hogy neki mi az alapja, neki mi az ő reményének mi az alapja. Tehát, hogy egy picit olyan, mint a tanár, aki megértő, de azért példát is mutat, és elmondja, hogy neki honnan van ereje ehhez. Tudom, hogy ez borzasztó nehéz, én magam is tanulom szülőként, ugye, tehát, hogyha mondjuk a gyerekeimmel kommunikálok, hogy azért mindig türelmesnek kell lenni, nagyon gyakran sajnos nem sikerül csinálnom, de hogyha mondjuk egy-egy nap végén leülünk és beszélgetünk, akkor azt látom, hogy az üzenet nagyon gyakran átmegy. Tehát sokkal többször is ebben a ritus szokott nekem segíteni, hogy elmondja, de azért vedd észre ezeket a jeleket, mert a mindennapi életben nagyon gyakran, akár a hitáltadásában a nehézségeket vesszük észre. Picit, én így vagyok programozva, hogy mindig a feladatokat nézem, hogy mit kell megoldani. De hogyha elkezdjük nézni az eredményeket, és ezekből táplálkozunk. Ugye én mindig próbálok valamilyen rendszert vinni az életembe, és akkor mondjuk 5 pontban összefoglalom, mit kellene csinálni 10 pontban, és mondjuk, hogy hogyan lehet a szenvedést feldolgozni, vagy a nehézségeket. Az első, hogy nem panaszkodunk, a második, hogy észreveszünk, hogy az élet apró örömeit. Tehát olyan atyáról van szó, aki sokkal nehezebb körülmények között élte ezt meg a gulágon, és hát mi pedig egy kellemes fűtött vagy hűtő stúdióban ülünk, de mégis azért nyilván mindenkinek van nehézsége. Tehát ilyen módon, hogyha úgy próbálom átadni a hitet, hogy közben nem panaszkodom, és ez egy picit azért önfeláldozással is jár adott esetben. Tehát nem magamra figyelek, hanem arra figyelek, akit én próbálok ezen az úton elindítani, vagy továbbvinni abban az esetben. És az őszintesség is nagyon sokat segít. Tehát olyan módon, hogy azt mondom, hogy figyelj, nekem is nehéz, én is most tartok valamitől, de mégis úgy gondolom, hogy ez a helyes irány, és erre kell mennünk.
És azt gondolom, hogy a közvetett kommunikáció az fontosabb ilyen esetben, tehát a példamutatás, hogy élünk a Isten törvényei szerint, intézzük a mindennapjainkat, szervezzük az életünket, tehát próbálunk tényleg neki tetsző módon, ugye kisebb-nagyobb botlásokkal és aztán újrakezdésekkel folytatni ezt az evilági életet. Semmiképpen sem gondolom, hogy bármiféle vagy verbális, vagy egyéb erőszakkal lehetne valakit mondjuk megtéríteni, a hitre vezetni. Mindenképpen ez a mindennapi példamutatás az, és borzasztó türelem, tehát amit a Zoli is mond, hogy nem feltétlenül azt kell várni, hogy másnap az illető meghallja azt, amit mi szeretnénk átadni neki a hitről, mondjuk, de lehet, hogy előbb-utóbb, ha nagyon következetesen beszélünk a jó Istenről, beszélünk a hitünkről, beszélünk arról, hogy mi hogy és hogy mint csináljuk a dolgokat, akkor előbb-utóbb célra vezető lehet az üzenet, megérkezhet a címzetnek.
Én is ezt tapasztalom egyébként, hogy önmagában csak az, hogy akár nem hívő ismerősöknek is, mikor egyeztetünk egy programot, akkor valóban teljes természetességgel, tehát ezt így nem is kell rá figyelnem, azt mondom, hogy de hát mi akkor templomba megyünk, vagy most voltunk egy zarándoklaton, vagy milyen nagyszerű, hogy nem tudom hol, milyen prédikációt hallottunk, és ezt valóban nem erőltetve, meg mesterkélten, hanem egyszerűen ez az én életemnek része. Ugyanúgy, ahogy elfogadom, hogy más életének meg ez nem része, és ezt tapasztalom nagyon sok esetben, hogy valóban ez hat, és valahogy ez visz közelebb, és bárki, aki nyitott e felé, így válhatunk eszközzé, hogy fordul hozzánk, ismerít erőt akár ebből is, és pusztán csak az, hogy tudja, hogy vagyunk. Ugyanúgy, ahogy nekünk is jól esik egymásról tudni, hogy vagyunk, és hogy mennyien vagyunk, akár ugye az egyetemen is volt már erről szó, ugyanúgy ez egy megerősítés lehet, hogy de hát én ismerek olyat, aki nekem szimpatikus, aki nekem jó barátom, akire én számíthatok, és ő hisz. És akkor lehet, hogy egy ilyen dologgal is fordulhatok hozzá. Egyébként pedig, bár még nem vagyok nagymama, de én ezt így ilyen nagymama üzemmódnak tekintem, hogy egyre inkább ilyen nagymama üzemmódban vagyok olyan szempontból, hogy így észreveszem, hogy egyre többekért és egyre többet imádkozom. És én ezt valóban az öregséggel azonosítom, szóval, hogy ami persze nem baj, de hogy nekem elég komoly listám van, és egyre komolyabb listám, és igen, el között vannak olyan családtagok, Vagy pont ez, hogy a bárkiért való imádságom nem függ attól, hogy ő maga hívő-e, vagy hogy ő kérje, hogy imádkozzak érte. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint ahogy ugye nemrégiben pont az a példabeszéd hangzott el a templomainkban, hogy vinni a bénát ugye Jézushoz. Tehát, hogy abban engem senki nem akadályoz, hogy én Isten elé vigyem az ő ügyét. És hogy Istenben bízzak, mert ő adhatja meg neki azt a megtapasztalást, valóban ezt az ajándékot, hogy ő hihessen. Úgyhogy én ezt alkalmazom, miért ne imádkozhatnék bárkiért.
Megfigyelni kell a jeleket, én még ezt tapasztalom, hogyha valaki nyitott arra, hogy egyházi házasságot kössön, megkereszteljék őt, megkereszteljék a gyerekünket. Nekünk felnőttként lett egy keresztlányunk, mármint nem mi voltunk felnőttek, hanem a keresztlányunk is felnőtt. Már 30 év körül volt, amikor Zolinak egy volt kolléganője, aki felkeresett minket, hogy szeretné, hogyha kereszt szülei lennénk. Holott előtte igazából a hitről, vallásról mi nagyon sokat nem beszéltünk vele, inkább csak ilyen baráti szakmai dolgokkal kapcsolatban, és hát abszolút nyitottak voltunk rá, hogy őt segítsük ebben, illetve már számtalanszor volt ilyen, hogy igen, valaki megkérdezte, hogy hát, hogy ő egyházi házasságot akkor szeretne kötni, akkor hova kell menni, mit kell tenni, javaslunk-e konkrét atyát akár az ügyben, és ugyanígy a keresztelés kapcsán is. Tehát ezeket a segélykéréseket, hangokat meg kell hallani, és ahol tud az ember segíteni ebben.
Igen, ezt egyébként én is sokszor tapasztalom, hogy valóban a személyünkön keresztül tudjuk bekapcsolni akár az egyház életébe azokat, akik keresők, vagy nyitottak, vagy érdeklődnek, mert azért én tapasztalok egy olyat, hogy az egyház az még mindig misztikus, még mindig van egy távolságtartás sokakban, én legalábbis ezt tapasztalom a környezetemben, és hogy hát olyat biztos nem lehet, hogy bemegyek egy plébániai hivatalba az ügyfélfogadás idejébe, tehát milyen érdekes, hogy az okmányirodába, persze, hogy bemegyek. De hát hogy mennék már be, ugye? Hogy meg akar keresztelkedni egy volt kolléganő, hamarabb talál el hozzád, mint hogy bemerjen menni mondjuk a kerületi plébániára, és azt mondani, hogy jó napot kívánok,
erre
vágyom.
Nem tudom, hogy lehet mondani, de szerintem nem csak a mi személyünk fontos egy ilyen történetben, hanem az atya személye is fontos. Szerintem nagyon fontos, hogy az atya is hiteles legyen, legalábbis azt kommunikálja, mert biztos, hogy atyák nagy része az hiteles, csak nem biztos, hogy feltétlenül jól tudja kommunikálni, hogy jöhetnek hozzá, hogy tárva a kapu, hogy az utcáról is be lehet menni, és lehet kérdezni, és szerintem én ezt legalábbis hívőként ezt látom, hogy az is nagyon fontos, hogy a megfelelő emberhez eljussanak.
Nagyon szépen köszönöm ezt a értékes beszélgetést, itt főleg a végére kialakult egy olyan beszélgetés, ahol nekem igazából sokat lehetett tanulni, és nem kellett közbeszólnom, és azt gondolom, hogy a kedves hallgatók is örömmel hallgatták ezeket a gondolatokat, amelyekkel azt szerettük volna elmondani, hogy a húsvét, a mi legnagyobb keresztény ünnepünk, az egész kereszténységnek a lényegéről szól, arról, hogy miért vagyunk hívő emberek, mi az, amiben hiszünk Krisztus feltámadásában és az örök életben, és minden más, amiről beszélünk, ami az életünk részét képezi, az ennek van alárendelve. Köszönöm a beszélgetést és a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban húsvét titkáról, a feltámadásról beszélgetett dr. Novák István atya, Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora, a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy mikepécsi szakmai fórumra látogatunk. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Matyó húsvétot mutatjuk be. A palettán a múzeumok és a kismesterségek képviselői mellett a Tulipános házban Berecz Lászlóné lesz, aki nemrég kapta meg a Magyar Bronzérdem keresztet. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Mi vele együtt ettünk és ittunk, miután föltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit az Isten élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz róla, hogy mindaz, aki hisz benne, általa elnyeri bűnei bocsánatát. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Csak az ajánlhat fel többet Krisztusnak, a közvetítőnek, aki bőségesebben töldi meg a jelen pillanat kehét, aki mélyebben itatja át szellemmel az anyagot a mindennapi munka erőfeszítése által, aki a lehető legjobban fejleszti ki a testét, szívét, szellemét, aki gyarapítja a szeretetet, életet fakaszt, és azt neveléssel kibontakoztatja családjában. Aki leginkább beleveti magát a küzdelembe, az emberi haladás szolgálatába a több igazság, a szabadság és a béke eléréséért. Aki egyre testvéribbé válik a dolgok és a személyek iránt. Aki már feladta önteltségét, és így jobban tud másoknak rendelkezésére állni, és a legtöbbet magába fogadni a dolgokból, az eseményekből, a testvérekből, az életből, az egész világból. Igen, csak az ilyen ember tud többet felajánlani Krisztusnak, a közvetítőnek. Az evangélium azzal kezdődik, békesség a földön, s azzal végződik, békesség nektek. Ott a vágy és óhaj, itt a tény. Ugyancsak békességre tehettek szert, mondja Jézus, szenvedéseim és föltámadásom után. Bűnt bocsátani, lelkeket megnyugtatni küldelek. Kompromittálnátok küldetésemet, ha a békét magatok nem élveznétek. Mint az Emmauszi tanítványoknak, nekünk sincs egyéb tennivalónk, mint a feltámadt Krisztussal járni társaiként az utat. Köszönjünk, Urunk, a kenyeret és a bort. Köszönjük az asztalt, amit minden nap megterítesz számunkra. Köszönjük, hogy az élet nem tévút, hanem hazafelé vezető ösvény. Köszönjük neked, hogy nem kell kétségbe esnünk. Egészen rád hagyatkozunk, Istenünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. lassan, bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.